A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Ma este a Trend FM és a China Media Group közös Ezerarcú Kína című műsorában először arról lesz szó, hogy Pekingben életbe lépett a hulladékok besorolásáról szóló rendelet, ezt követően pedig arról, hogy mit és hogyan olvastak a kínaiak a járvány idején. Kérem, tartsanak velem!
Ezerarcú Kína.
Először tehát arról, hogy május 1-én Pekingben hivatalosan is bevezették a háztartási hulladék kezeléséről szóló rendeletet, amely keletkezési forrástól a végső kezelésig a hulladék kezelés minden lépését szabályozza. A rendelet előírja, hogy a háztartási hulladékot 4 kategóriába kell besorolni: konyhai hulladék, újrahasznosítható anyagok, káros hulladék és egyéb hulladék. A zöldségek, a gyümölcsmag, az ételmaradék, a használt étolaj, stb. Konyhai hulladék. A papír, a műanyag, az üveg, valamint az elektronikai termékek újrahasznosítható hulladéknak minősülnek, az elemek, akkumulátorok, hőmérők, gyógyszerek, festékek pedig káros hulladékok. A használt szalvéták és az egyéb meghatározhatatlan kategóriájú hulladékok az egyéb hulladék kategóriába tartoznak. A rendelet előírja, hogy a hulladék besorolását teljes mértékben végre kell hajtani Pekingben, minden munkahelyen, közösségben, lakóparkban és nyilvános helyen. Ezen kívül a nagyméretű hulladékokat, például a használt bútorokat és a háztartási készülékeket a kijelölt helyeken külön kell lerakni. A lakások berendezése és felújítása során keletkező építési hulladékot szintén külön-külön kell felhalmozni a helyi önkormányzat által meghatározott időben és helyen, és feldolgozási költséget kell fizetni az ilyen hulladékok után. Az új hulladékkezelési szabályzatról a rendeletet alkotó Kínai Országos Népi Gyűlés állandó bizottságának tisztviselője Liu Haitao mondja el a részleteket.
A háztartási hulladék besorolása tiszteletben tartja az olyan elveket, mint például a kormányzati promóció, minden ember részvétele, a városok és falvak közötti koordináció, a helyi feltételekhez való alkalmazkodás, mind a mellett egyszerű és megvalósítható. Előírják, hogy a háztartási hulladékot előállító munkahelyek, családok és személyek a törvényeknek megfelelően teljesítsék a hulladékbesorolási kötelezettségüket. Minden munkahelynek és személynek a kijelölt helyeken kell elhelyezni és szelektálni a háztartási hulladékot. Azokat nem szabad figyelmetlenül eldobni, felhalmozni vagy elégetni. A helyi önkormányzat létrehozza a háztartási hulladékok ártalmatlanítási rendszerét, az ezt használóknak fizetniük kell a hulladékuk után.
Liu Haitao a rendeletet alkotó Kínai Országos Népi Gyűlés állandó bizottságának tisztviselőjét hallották. A kormányszervek kifejlesztettek a különböző városok hulladékbesorolását ismertető applikációt is. Ha valaki nem biztos benne, hogy melyik kategóriába tartozik a hulladék, akkor az applikációban kiválaszthatja Peking várost, és beírhatja a szemét, nevét, hogy megállapítsa a kategóriát. A rendeletek előírják, hogy a párt és kormányszervek, a vállalatok, a kormányintézmények és a társadalmi szervezetek irodáiban vagy termelői egységeiben 4 típusú konyhai hulladéknak, újrahasznosítható anyagoknak, káros hulladékoknak és egyéb hulladékoknak szánt szemétgyűjtőket kell felállítani. A lakóközösségekben és a falvakban 2 szeméttárolót kell felállítani a konyhai és az egyéb hulladékok számára a nyilvános területeken, legalább egy helyen pedig az újrahasznosítható és káros hulladékoknak kell tárolókat kialakítani. Más nyilvános helyeken a szükségleteknek megfelelően 2 hulladéktárolót kell biztosítani az újrahasznosítható anyagok és az egyéb hulladékok számára. A rendeletek megemlítik, hogy a megszabott kritériumok alapján lakónegyedek és a családok is felszerelhetnek az előírásoknak megfelelő berendezéseket a konyhai hulladék helyszíni kezelésére. A szakértők azonban figyelmeztetnek arra, hogy a konyhai hulladékok saját helyszíni kezelésére alkalmas berendezések engedélyezése attól függ, hogy a lakónegyedben a vízvezetékek üríthetőek-e, hiszen a dugulásokat meg kell akadályozni. A vendéglátóiparban keletkező konyhai hulladék kezelésére vonatkozó követelmények sokkal szigorúbbak, és a bizonyos méret feletti éttermeknek és szállodáknak fel kell szerelniük a szabványoknak megfelelő konyhai hulladék azonnali és helyszíni kezelésére alkalmas gépeket, hogy még a helyszínen ártalmatlanítsák a konyhai hulladékot. Már áprilisban megkezdték a pekingi lakónegyedek a tájékoztatást a hulladékbesorolási ismeretekről, és minden lakosnak készítettek magyarázó képes kézikönyvet. A felsoroltak mellett további ösztönző intézkedéseket is hoztak, mondta el egy pekingi lakóközösség felelőse.
Felvettük a kapcsolatot egy professzionális szoftvergyártó céggel egy kis program kidolgozása érdekében, és minden lakásnak készítettünk QR kódot. A helyes hulladékbesorolás után beszkennelik a kódot, így pontokat gyűjthetnek. A hónap végén összeszámoljuk a pontokat, és a lakosok a pontokért árut kaphatnak a szupermarketekben.
Kúfant hallották. A rendeletek megkövetelik, hogy a csomagkézbesítő cégek elektronikus fuvarlevelet, lebomló és újrahasznosítható biocsomagolóanyagokat használjanak a hulladék csökkentése érdekében. Ez a csomagolóanyagok újrahasznosítására ösztönzi ezeket a cégeket. Ugyanakkor tilos az ultravékony műanyag zacskók gyártása és értékesítése. Nagyon vékony műanyag zacskót nem is szabad használni, és tilos a szupermarketekben, bevásárlóközpontokban, piacokon és más kiskereskedelmi helyeken a műanyag zacskókat ingyen adni. A vendéglátóipari szolgáltatók, az ételek házhoz szállításával foglalkozók és a szállodák nem kínálhatnak egyszerhasználatos evőpálcikát, villát, kanalat és piperecikkeket, és a fogyasztók számára feltűnő emlékeztető jelzéseket kell mindenről kialakítani. A rendelet értelmében a háztartási hulladék besorolásáért és kezeléséért felelős helyi szervek először megpróbálják meggyőzni a szabályszegőket, illetve próbálják megakadályozni a rendeletek megsértését. Amennyiben nem elegendő a szóbeli figyelmeztetés, az illetékes városi szervek írásbeli figyelmeztetést adnak. Aki a szabályokat ismét megsérti, 50 és 200 yuan közötti büntetést kap. A büntetés persze elengedhető, ha a megbüntetett önként részt vesz valamilyen közösségért folytatott tevékenységben, például a háztartási hulladék szelektálásában. Ha egy munkahely nem tartja be a rendelkezéseket, 1000 yuan büntetést kap, ismételt szabálysértés esetén pedig akár 50 ezer yuan büntetési tétel is kiszabható. De vajon kik ellenőrzik majd a hulladékbesorolási rendelkezések betartását? Ebből a célból Pekingben bevezették a háztartási hulladék besorolásáért felelős személyek rendszerét. Az ingatlankezelő cégek felelősek a városi lakónegyedek hulladék besorolásáért, a munkahelyek felelősek a saját hulladékukért, a falvakban a falusi lakosok bizottsága a felelős. Ugyanakkor a polgárok is részt vehetnek a hulladék besorolásának felügyeletében. A rendeletek szerint az illetékes városi felügyeleti szerv telefonszámokat köteles közzétenni a bejelentések és panaszok számára, emellett postafiókokat és e-mail címeket kell nyitni, hogy a törvényeknek megfelelően járhassanak el a háztartási hulladék kezelésével kapcsolatos jelentések és panaszok esetében.
Ezer arcú Kína.
Most pedig arról, hogy mit olvastak a kínaiak a koronavírus járvány idején a karanténban. Noha azt tanácsolták az embereknek, hogy egyszerre ne menjenek sokan a bevásárló központokba és más nyilvános beltéri helyekre, néhány lelkes olvasó már alig várja, hogy meglátogathassa kedvenc könyvesboltjait. Az olvasás különös, egyedi szerepet játszik a COVID-19 járvány elleni küzdelemben Kínában, legalábbis ez derül ki a könyvesboltok és az online platformok által kiadott legfrissebb olvasási szokásokról szóló beszámolókból, felmérésekből. A Baidu, a legnagyobb kínai keresőmotor és a People's Daily napilap digitális kommunikációval foglalkozó műhelyek közösen közzétette a Big Data-n alapuló nemzeti könyvkeresésről szóló beszámolót, amely szerint az elmúlt 90 nap alatt átlagban naponta több mint 23 milliószor kerestek információt könyvekkel kapcsolatban. Az olvasási szolgáltatást kínáló alkalmazások vagy a közösségi médiákra telepített mikroalkalmazások aktív felhasználóinak száma 55%-kal növekedett a tavalyi év azonos időszakához képest. Mivel a járvány idején az emberek leginkább otthon maradtak, az olvasás lett az egyik legjobb választásuk az időtöltésre. A népi olvasás helyzetével kapcsolatos 17. nemzeti felmérés eredménye azt mutatja, hogy 2019-ben a kínaiak átlagosan több mint 100 percet töltöttek mobiltelefonos olvasással. Az idei járvány idején az online könyvvásárlás is nagy mértékben növekedett. A beszámoló szerint az elmúlt 90 napban a Baidu olvasási alkalmazása 26%-os növekedést ért el az online könyvmegrendelésben, a fizetett felhasználók száma pedig 47%-kal nőtt a tavalyi azonos időszakhoz képest. A JD.com vezető elkereskedelmi platform által a kínai könyvpiacról kiadott beszámoló szerint az emberek január és március között több nyomtatott könyvet vásároltak. A közismert népszerű műfajok mellett a kínai kaligráfiáról, a mezőgazdaságról és az erdészetről szóló könyvek eladásai is gyorsan növekedtek. Ezen felül februárban 20, márciusban 48%-kal nőtt az orvostudományi és egészségügyi szakkönyvek értékesítése, márciusban pedig a pszichológiai könyvek eladása nőtt 25%-kal. Zhang Yan, a pekingi idegennyelvi egyetem hallgatói ügyekért felelős adminisztrátora egyetemi éveiben szerette meg az olvasást. Általában az e-kereskedelmi platformok által ajánlott könyvlisták, vagy a WeChat, illetve a Weibo közösségi médiák által ajánlott új könyvek közül választ, de olvasni szerető barátai ajánlásai alapján is sokszor vásárolt már könyvet. A Szecsuán fővárosában, Chengduban angol nyelvtanárként dolgozó Liu Chen pedig leginkább a saját ízlésére, illetve intuícióira támaszkodik a könyvválasztásban. Liu Chen-t hallják.
Én általában 90 könyvet olvasok minden évben. Inkább az irodalom iránt érdeklődöm. Az összes olvasmányaim 60%-át ezt teszi ki. A maradék 40% többsége a társadalomtudományok kategóriájába tartozik, például filozófiai és szociológiai témájú könyvek. Tanulmányaim az irodalommal kapcsolatosak, ezért az irodalmi könyvek kiválasztásakor a saját megítélésemben bízom. Ha egy területet nem nagyon ismerek, akkor először az interneten megnézem az olvasók ajánlásait, olvasom az olvasó platformokon szereplő könyvek értékelését, hogy kiderüljön, érdekel-e ez engem. És az olvasási alkalmazások az ízlésem alapján hasonló könyvet is javasolnak, ami sok időt takarít meg a könyvek kiválasztásakor.
A WeChat Reading e-olvasó alkalmazásának statisztikái azt mutatják, hogy idén az első 3 hónapban az emberek átlagosan egy könyvvel többet olvastak, mint előző hónapban, és a koronavírus megelőzéséről szóló útmutató vált a legkeresettebb könyvé. A kínai felnőttek 79,3%-a digitálisan olvas online vagy az intelligens mobileszközökön lévő alkalmazásokat felhasználva. Ez 3,1%-kal magasabb arány, mint 2018-ban. Luo Zhenyu az iGet online tanulási alkalmazás alapítója szerint a digitális tartalom minden olyan információt képvisel, amely digitalizálható, nem csak a szöveget, hanem a tervezést, a tartalomfejlesztő platformokat és a közzététel során használt technológiákat is. Az egykor a nyomtatott könyveket szerető Liu Chen egyetért ezzel, és az e-könyvekkel kapcsolatban szerzett tapasztalatairól a következőket mondta.
Mielőtt e-olvasó lettem, szilárdan hittem, hogy a nyomtatott könyvek a legjobbak. Volt egy Kindle-om, de azt alig használtam. Később online olvasási alkalmazásokat kezdtem használni, és nagyon kényelmesnek találtam őket. Jelenleg sok olvasási alkalmazás nagyon felhasználó barát. Segítenek az olvasás során felmerült problémák kiigazításában, például a durva lapozás vagy a látásunkra gyakorolt hatás terén. Egyre jobban szeretem az e-olvasást és a megosztható olvasási jegyzeteket ezeken az alkalmazásokon, így a könyvről szóló gondolatokat is megoszthatják az olvasók. Ez társas tevékenységé teszi az olvasást, ami szerintem fantasztikus.
Liu Chen-t hallották. A váratlan járvány kezelése érdekében számos könyvtárnak és könyvesboltnak ki kell használni az új technológiákat és új lehetőségeket kell felfedezni, hogy továbbra is vonzzák az olvasókat. Kevesen mentek könyvesboltba a koronavírus időszakában, de kapcsolatban maradtunk olvasóinkkal a népszerű élő közvetítéssel, mondta Gao Ming, aki egy könyvesboltot vezet az északkelet kínai Shenyangban. Miután az interneten kezdett megrendeléseket felvenni, azonnal látta az eredményeket és az eladások növekedését, ami ellensúlyozza a járvány káros hatásait. Gao szórakoztató termékekkel is foglalkozik, hogy érdekesebbé tegye az olvasási élményt. Az egyik népszerű választás a zsákba macska könyv, azaz előre nem lehet tudni, milyen könyvet kap valaki a pénzéért. Az egyik vásárló szerint ez a bizonytalanság nagy izgalmat jelent neki. Bár a könyvesboltok arra törekszenek, hogy érdekesebbé tegyék az olvasást, a gyors ritmusú élet miatt gyakran elfoglaltak a városi lakosok, és nincs idejük könyveket olvasni. A kínai Sajtó és Kiadó Akadémia legfrissebb felmérése szerint a kínai felnőttek átlagosan 4,7 nyomtatott könyvet olvastak el 2019-ben. Ez egy kicsit kevesebb, mint a 2018-as kínai, és sokkal kevesebb, mint a 2020-as európai átlag. Az egyetemen dolgozó Zhang Yan évente körülbelül 20 olyan könyvet olvas, amelyek nem kapcsolódnak a munkájához. Szerinte ez az átlagos szám nem feltétlenül pontos.
Talán az elmélyült olvasás szempontjából nézve kevesen olvasnak Kínában úgy, mint a nyugati országokban, de sokan a rövid pár perces szabadidőt kihasználva is szoktak olvasni az olvasási módok sokféleségének köszönhetően, talán nyomtatott könyvből, de lehet, hogy az okostelefont kezükben tartók is éppen olvasnak valamit. Nem tudhatjuk pontosan, mit csinálnak a mobilon, ezért a digitális olvasás nagyságát nehéz pontosan kiszámolni.
Zhang Yant hallották. Egy könyv hatása sokkal nagyobb lehet, mint ahogy gondolnánk. Egyesek számára az olvasás a lélek rejtek helyéül szolgál, különösen a járvány idején. Másoknak az olvasás olyan élettapasztalatokat ad, amelyeket személyesen nincs módjuk megszerezni, mondta Liu Chen.
Az olvasáson keresztül nagyon olcsón gazdagíthatom a tapasztalataimat. Vannak olyan barátaim, akik szeretnek utazni, vagy sokféle filmet nézni, ami nagyon vonzó emberekké teszi őket. Engem nem nagyon érdekel az utazás, kicsit lusta vagyok, mondjuk, de én is szeretnék ilyen vonzerőt. Ilyenkor olvasással lehet hasonló élettapasztalatokat szerezni, mint az utazásból.
Liu Chen-t hallották. A járványhelyzet változása az emberek könyvválasztását is befolyásolta. Február 5-én egy fénykép vírusként terjedt el a kínai közösségi médiában egy fiatal COVID-19 betegről, aki nyugodtan és elmélyülten olvassa a Francis Fukushima által írt A politikai rend eredete című könyvet a betegágyában egy wuhani ideiglenes kórházban. A fényképet később maga az amerikai közgazdász író is megosztotta Twitter fiókjában. A képpel kapcsolatban Zhang Yan a következőket mondta.
A járvány idején az ideiglenes kórházban egy könyvet olvasó férfi fényképe felkeltette az emberek figyelmét. Én úgy gondolom, hogy ez a jelenség azt tükrözi, hogy az olvasás mekkora erőt adhat az embereknek az élet nagy változása idején is.
Zhang Yant hallották, aki a járvány idején például világjárványokról szóló könyveket vásárolt, hogy jobban megismerje a helyzetet. Egyébként a korábban már idézett felmérések mindegyike azt mutatja, hogy Albert Camus Pestis és John Barry a Nagy Influenza című regénye nagyon népszerűek lettek februárban Kínában, márciusban pedig a pszichológiai témájú könyveikből adták el a legtöbbet a kínai elkereskedelmi platformok.
Ezer arcú Kína.
Kedves hallgatók, ennyi fért ma az Ezer arcú Kína című műsorba, de remélem, hogy holnap este ugyanitt, ugyanebben az időpontban ismét velem tartanak majd. A kínai szerkesztők nevében is kívánok további szép estét. Lakatos Lászlót hallották.